egyik riportkötetünk még nyomdában van, hétfőn hagyja majd a nyomdát, és a másik pedig hamarosan nyomdába kell kerüljön, ugyanis még amikor megbeszéltük idén januárban, hogy írunk Szárhegyről, már abban a percben a könyv bemutató napját is ilyen az ritkaság, hogy tudtuk, hogy májusban lesz riportábor, és azt is tudtuk, hogy október utolsó hétvégén majd könyvbemutatót is tartunk. Ez azzal magyarázható, és azért mindjárt visszatérek Négyfalúba is, hogy az idén ünnepli alapítása 50. évfordulóját a Szárhegyi Művészeti és Kulturális Központ, és kicsit ennek jegyében is született ez a második riportkötet, de akkor valóban térjünk vissza. Ennek az első könyvnek a története még a távoli múltban, a 20-as évek elejére nyúlik vissza, amikor a Vartasági Csángó Alapítványtól megkértek, hogy a készülő vartasági füzetek egyik darabjába, ami gyerekeknek készült, az anyagot egy kicsit lektoráljam, korrektúrázzam, és nagyon megtetszett. Én bevallom őszintén, hogy Brassót ismertem, ott többször is jártam, de a Vartaságról vajmi keveset tudtam. Ez egy kicsit szégyelni való is számomra, hiszen anyai nagyapám apácán született a térség egyik falujában, és ebből a gyerekeknek szóló könyvből tudtam meg, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy négy falu, hét falu, tíz falu, Vartaság, és egyáltalán ezeknek a nagyon érdekes nevű falvak, már a nevükkel is felkeltették az érdeklődést, Türkeret, Zajzon, Türkös, és így tovább, Kriszba, úgyhogy arra gondoltam, hogy legyen ez a térség az egyik idei riportáborunk helyszíne. Olyan értelemben mondjuk így ideális a mi elképzeléseinkkel vág egybe, hogy többnyire szolvány térségekben megyünk el, és hát itt is erről beszélhetünk, annak ellenére, hogy azért vannak erős kis magyar közösségek is.
Vajon miért lett épp az a címe, hogy ugye Erdély nem ér véget a fekete ügynél, mert ezt a címet viseli a Vartasági csángókról szóló kötet?
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Többször is találkoztunk azzal, hogy valahogy úgy érzik, hogy őket nem is az, hogy elfelejtetik, nem veszik igazán számba. Több riportalanyunk is panaszkodik, ezt mint a kötet szerkesztője ugye olvashattam, hogy például még Kalózs Zoltán is úgy gondolta, hogy ez nincs semmi érdekes.
A fekete ügyön túl.
A fekete ügyön túl nincs semmi kutatnivaló, ezért is lett a kötet címe, hogy Erdély nem ér véget a fekete ügynél, mert igenis vannak nagyon, nagyon értékes kincseik, amit sikerült is megőrizni, illetve újra felfedezni, például a Boritza táncot említeném, ami egy érdekes helyi sajátosság, de ezen túl is azt lehet mondani, hogy valahogy nem kellően ismertek. A köztudatban az, hogy Vartasági csángó és Modvai csángó között nem érezzük a különbséget, akik nem ismerjük előképpen ezt a vidéket, ők maguk pedig ezt többször is hangsúlyozták. Hát ugye már csak vallás tekintetében is, ugye ők luteránusok, evangélikusok, miközben a Modvai csángó katolikusok.
És a gyimesiek is.
A gyimesiek is, igen. Tehát egészen másképp beszélnek, nagyon szép magyar nyelven beszélnek, nagyon érdekes, sok riportban a kollégák is emelték azokat a szavakat, amelyekkel találkoztak. Valahogy nem is Székely, pedig a Székelyföld közelében található Vartaság, nem is Brassóiak, tehát egészen saját, sok tekintetben sajátos is érdekes. A múltja is, hogy milyen életformája volt valamikor a vartasági csángóknak, akik jártak nem csak az országot, hanem mondhatni Európát a szekereikkel, hiszen nagyon sokan ezzel foglalkoztak. Iparosok voltak nagyon sokan, ennek ma is megvannak a nyomai, vagy az emlékei. Egy érdekesség volt, amit Lavati Zsuzsa mesélt, a Vartasági Csángó Alapítvány vezetője, aki egyébként házigazdánk is volt, hiszen a riportábornak a mondjuk így a főhadiszállása ott volt náluk, hogy több alkalommal is ilyen civil expókon, vagy más nemzetközi találkozókon, mikor ki volt írva egy barcasság, azt gondolták, hogy Barcelonából jöttek, és ők katalánok. Más pedig arról számolt be, hogy amikor a népviselet, ugyancsak egy ilyen vásáron barcasági népviseletet mutattak be, és egy török néni odament a standhoz, és mondta, hogy milyen érdekes, hogy a törökországi származik, annyira hasonlít valamelyik törökországi tájegységnek a népviseletéhez.
Végül is ahhoz jobban hasonlít, mint például egy csángó népviselet, egy moldvai csángó népviselethez.
Így van, és van nagyon sok közös vonás, vagy egymásra hatottak a szász, illetve a román falvak viseletéivel, tehát ilyen értelemben is egy vegyes kultúrájú vidékről beszélhet.
És azért mondjuk el, hogy ugye hol is van ez a barcasági csángó alapítvány. Ennek a székhelye négy faluban van, ami úgy áll össze. Egyébként Szecselevárosnak hívták korábban, de ezért a helyiek eléggé haragszanak, hiszen Bácsfalu, Türkös Hosszúfalu és Csernátfalu alkotja négy falut. Ehhez jön még, ezekből már említettél kettőt, Tatrang, illetve Zajzon és Pürkerec, ez három falu, így áll össze a hét, és akkor van még a három máshol létvő település, Apáca, Kriszba és Barcaújfalu. 10 falu mind benne van a kötetben?
Igen, benne van, illetve Gáspár Sándor kollégánknak köszönhetően egy 11. kis keresztvár, ami hát ez egy kicsit ilyen nem is hogy vitatott, hanem hát nem tartozik szorosan ehhez a településcsoporthoz, mégis Barcaságnak a része. Ő ott járt, egészen pontosan egy korábbi riportítját ismételte meg, és kereste azokat az emlékeket is, azokat a riportalanyokat is, akikkel korábban beszélt, illetve több esetben az ő gyermekeikkel vagy unokáikkal beszélgetett.
Szerkesztőként mi volt ebben az esetben a legnagyobb meglepetés a barcasági csángók kapcsán neked?
Igazából szinte minden meglepetés volt, mert ahogy az előbb mondtam, nem igazán ismertem ezt a tájat, az ott élő embereket egy-két kivételtől eltekintve. Ugyanakkor, ami nem is talán nem a meglepetés szó a legjobb, de valahol, hogy mennyire erősen sajátos valamennyi településnek az itt említettek között az identitása. Mindegyiknek megvannak a maga értékei, a maga múltja, amire joggal büszkék, ugyanakkor mégis egység. Tehát sokarcú, de mégis egységes tájról beszélhetünk. Nyilvánvaló nem elhanyagolható a közvetlen közelben található Brassónak a hatása, tehát valahol egy kicsit mégis urbánus is valahol ez a vidék. És vannak persze, vannak ebben a könyvben olyan anyagok is, ami valahol egy kicsit kivétel, például Vajda György kollégánk egy uránért feldolgozó üzemet látogatott meg, ami ott található a térségben, ami nyilván egy kicsit eltérő hangulatú a többitől. Nagyon szerettem a portrékat, például egy Moldován Mihály bácsi valaki 7 évtizede foglalkozik fotózással, nagyon érdekes beszélgetés. Akkor azok az interjú riportalanyok, akik még a megmaradt népművészeti dolgokkal foglalkoznak, a viseletekkel, a díszítő elemekkel, vagy ugyancsak érdekes az, amikor valaki kifejezetten egy falut, tehát nem csupán kiemelt egy riportalanyt vagy egy szeretet, hanem igyekezett egy egész falut bemutatni.
Ezt a kötetet ismerheti meg tehát a közönség négy faluban szeptember 25-én szerdán délután 5 órakor a Barcasági Csángó Alapítvány székházában. És akkor következzen négy falu után egy hasonló helyzet, hiszen a Gyergyószent Miklós melletti Gyergyószárhegyről is született egy kötet, és ezt, amint mondtad már, sokkal gyorsabban készül. A nyár elejé tábor írásait október végén már olvashatja is a közönség. Azon gondolkoztam, hogy egy falu nem volt kevés egy tábornak?
Ez nagyon érdekes, hogy nem. körülbelül annyi anyag összegyűlt, mint korábbi évek riportkötet, hogy lehet, hogy nem éri majd vastagságában a vastagságit, ami 374 oldal, tehát egy vastagkötetről beszélünk.
Mégiscsak 10 falu.
Igen, de azért olyan 300 közül lesz. Nagyjából ugyanannyian, mint 16-17 szerző dolgozott mind a két könyvön. Az, hogy egyetlen településről is sokat írhatunk, ez egy kicsit annak is köszönhető, van olyan anyag, amelyik egy kicsit általánosságában is foglalkozik a Gyergyói medencével, illetve több írás is az említett Szárhegyi Művészeti Központtal, amelyiket 50 éve alapítottak. Ennek a történetével, múltjával, jelenével több írás is foglalkozik, nyilván ez egyfajta kiinduló pontja is volt ennek a riporttábornak. De itt is megjelennek nagyon érdekes portrék. Itt is van egy fotós bácsi, ahogy Négyfaluban is találtunk, méghozzá szinte hasonló korú, de megismerheti majd az olvasó a Bagosi Brothers együttes egyik tagját, Kozma Zsombort, aki éppen ott üldögélt egy padon, amikor megérkeztünk a riporttáborba, vagy a Szárhegy múltjának véres epizódját is megismerhetjük, vagy ugyancsak nagyon fontos, a Szárhegyel kapcsolatban nem csak a képzőművészet, hanem például a káposztának a termesztése is nagyon fontos, megtudhatjuk az egyik anyagunkból azt, hogy mitől is olyan híres a Szárhegyi káposzta, megszólal néprajzkutató, megszólal egy olyan házi orvos, aki közben amatőr csillagász is. Szóval ismét sikerül, ahogy talán a, nem is tudom, az előszóban vagy a fűszövegben fogalmaztunk, hogy az értékeit és az értékteremtőit egyaránt meg tudjuk mutatni ennek a községnek is.
De Gyergyószent Miklós mellett van még több község, miért pont Szárhegy?
Hát ennek roppant egyszerű a története, nagyon szorosan kötődik a Magyar Újságíró Kormány Egyesületéhez. Ez a nagyon szép falu. A 90-es évek első fele óta nagyon sok alkalommal tartottunk ott rendezvényt. Korábban még a Lázár kastélyban, újabban a Szárhegyi Művészeti Központban. Hát az egyik legfontosabb település a Múra történetében, tehát mondhatjuk is, hogy Marosvásárhelyhez fogható, hiszen 3,5 évtized alatt az újságírók több generációja találkozott ott, számunkra mindig nagyon fontos és örömteli oda visszatérni. Tehát vállaltuk azt a kivételt, hogy hál' Istennek Szárhegy nem számít szórvány településnek. Második alkalommal is eltértünk ettől a szabályunktól, korábban a Sóvidéket mutattuk be egy riportkötetben, most pedig úgy éreztük, hogy tartozunk ezzel a Szárhegynek, meg kicsit magunknak is.
És akkor a továbbiakban marad a szórvány, vagy jön a tömb? Melyik a csábítóbb? Hol lesz következő tábor?
Alakulgatnak a terveink. 2026-ban ünnepi majd alapításának a 700. évfordulóját Máramarosziget, és egy olyan tervünk körvonalazódik, hogy jövőre, tehát még 25-ben szervezünk egy riporttábor szigeten, és ennek az anyagából a 700. évfordulóra jelenne majd meg egy riportkötet. Korábban a Múra már szervezett riporttábort, és ennek eredménye lett egy másik kötetünk Máramarosban. Most viszont, hát ez megint azt hiszem egy kicsit kihívás, hogy ilyen városi környezetben, szórvány környezetben egyetlen településnek múltjára és jelenére fókuszálva álljon össze egy anyag. Én bízom benne, hogy találunk annyi témát, és lesz annyi kíváncsi újságíró, hogy ebből is egy szép anyag jön össze.
És biztos, hogy mindannyian megnézik majd azt a szeget, amelyet a Máramaros szigetiek kiállítottak a főtér egyik oldalán. Azt írja alatta, hogy ez az a szög, ahol föl kell akasztani a térképet. Azt mondják, hogy olyan északon van Máramaros sziget, hogy ott kell a térképet felakasztani a falra.
Úgyhogy... Mit szóljanak ehhez az ukránok?
Hát ők följebb vannak, az már Ukrajna térképe.
Igen.
De lényeg az, hogy ha nem veszik egészen komolyan magukat, mert ha komolyan vennék, akkor nagyon sok szomorúságra is adna okot minden helyszín, akkor ha nem veszük egészen komolyan, akkor lehet, hogy a Máramaros szigeti táborból is lesz legalább 300 oldal körüli kötet, és kívánom, hogy... Hogy?
Biztos vagyok benne.
Hogy ez is sikerül.
Igen.
Igen, de akkor visszatérve az ideiekre, tehát október 25-én lesz Gyergyószárhegyen kötet bemutató, és még előtte szeptember 25-én szerdán négy faluban a Barcasági Csángó Alapítványnál. Erdély nem ér véget a Fekete ügynél című kötetét mutatja be a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete. A szervezet elnökével, Szűcs Lászlóval beszélgettünk ma reggel. Köszönjük szépen!
Köszönöm a meghívást!
Hangoló. Hétfőtől szombatig minden reggel, hogy jól induljon a nap.